Az ötszörös világbajnok angol Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es kínai nagydíjat, a sorozat történetének ezredik futamát. Shanghaiban csapattársa Valtteri Bottas lett a második, míg a Ferrarival Sebastian Vettel a harmadik helyen ért célba. Farkas Dávid kérdezte Weber Gábor szakkommentátort.
Úgy tűnik azért, hogy attól még, hogy Lewis Hamilton kétszer vagy háromszor idegesen kérdez valamit a mérnökétől, egy-egy győzelemnek nem igazán van kockázata vagy veszélye. Ez egy sima győzelemnek tűnt.
Teljesen inkább azt mutatják ezek az ideges kérdések, vagy ezek a félideges kérdések, hogy ilyenekkel van ideje foglalkozni Hamiltonnak, mert hogy minden más rendben van, és teljesen kontrollálja a futamot. Gyakorlatilag ugyan rajtnál dőlt el, de hogyha a tempókülönbséget megnézzük össze és Bottas között, pont annyi volt minden egyes kiállás után. Azt éreztem, hogy Hamilton könnyedén tud reagálni Bottasra, és mindig tartalékolva még a gumikkal el is tud tőle húzni. Mondhatnánk ezt fordítva is, tehát Bottas valószínűleg ugyanezt elmondhatta volna akkor, hogyha jól sikerül rajta, hogy hasonló esetben Hamilton sem biztos, hogy közelebb tudott volna hozzá kerülni. De a tény az, hogy meg sem próbálhatta Valtteri Bottas, mert hogy nem volt rá elég válasza, az azt mutatja, hogy Hamilton vasárnapra megint nagyon összeszedte magát.
Pedig a hétvége addigi részében inkább Bottas tűnt gyorsabbnak, ő kezelte stabilabban, magabiztosabban ezt az idei Mercedes-t.
Valóban pénteken még azt is nyilatkozta Lewis Hamilton, hogy nem értem igazán, mit történik az autómmal, ami utcának hat, de vannak ilyen hétvégnél a versenyző életében, amikor a szabad edzések nem úgy indulnak az autó érzésével, az autó beállításával kapcsolatban, hogy szeretné, aztán vasárnapra összeáll minden, az ideális forgatókönyv, és Hamiltonnak egyelőre nem csak ez a hétvége, hanem az egész szezon egyelőre ideálisan alakul, hiszen vezeti az összeteket, lesz több mint egy futamgyőzelmi előnye van már most Ferrarikkal szemben.
Ami a Maranellói csapat pilótáit illeti, úgy tűnt, hogy a verseny első harmadában gyakorlatilag egymást akadályozták.
Furcsa volt, abban nehéz eldönteni egy verseny első ötödében, hatodában, korai körökben, még 10 körön belül, hogy mit adhat egy futam, hiszen láttuk már számtalanszor a kínai versenyt, amikor azért az erős gumikopás jelentősen befolyásolta a futamképet, és a futam utolsó harmadában azért az addig nagyon jól álló versenyző képet visszaesni. A Ferrari előre nem tudhatta, hogy a Mercedes mit hoz ki a gumikból, és nekik milyen tempóra lesz lehetőségük. Valószínűleg ezért volt ez a gyors cserélők lehet is Vettel között, mert ott látták, hogy esnek vissza a Mercedesek, és már abban bíztak, hogy Vettel gyorsabb lehetne. De a cserét követően sem változott a helyzet, igazából a tempó ugyanaz maradt, utána a Leclerc panaszkodott arra, hogy gyorsabban is mehetne. Összességében azt gondolom, hogy a Ferrarinak ennyire tellett ezen a futamon, és hogy mennyire a saját lábukba lőttek ezzel a Leclerc-Vettel oda-vissza cserélgetéssel, az is bizonyítja, hogy ez egyébként önerőből szerintem kevésbé esélyes Red Bull a Ferrari, megint szétváltotta a Ferrari-kat, és végül ő szerezte meg a negyedik helyet.
Vettel egész hétvégén nagyon próbált bizonyítani, ugye láttuk az időmérő edzésen az íratlan szabályokat is megszegve előzte meg Max Verstappent, akit ezzel eléggé össze is zavart és fel is bosszantott, és ezen a futamon is úgy próbálta maga mögött tartani a hollandot, hogy ugyan szabályos volt, de pengeilen táncoltak.
Benne volt ugyanakkor, azt mindenképp szerettem és méltányoltam ebben a küzdelemben, hogy Verstappennek nem szállt el az agya, szoros értelmében akár, és nem a korábbi jellemző magát hozta, hanem egy érettebb viselkedéssel belátta, hogy mi az, ami nem megy, vagy hol kell neki feladni erre az pozíciót. Szép volt ez a próbálkozás, picit késő volt ez a féktelen, miért nem is tudott igazán jól elfordulni a hosszú egyenes végén, Vettel így tudott visszatámadni, és valóban amire utaltál, hogy félig azért a fűre tessékelte a hollandot, hogy maximum annyi helyet hagyott neki, hogy egy picit a fűret is meg kell nyalni az autóval, ezzel a kigyorsításának lőttek, és Verstappen viszont volt annyira észnél, hogy nem ment bele egy teljesen fölösleges. Csak azért is adok kapokba az utolsó kanyarba menet, az zavart, hogy rajta vesztettek volna mindketten. És igazából szerintem az is picit munkálkodott Verstappen, hogy érezte, hogy a tempó, az autó tempója ezen a futamon talán a szélnek, talán bármi másnak köszönhetően túl sokat panaszkodik mostanában a Red Bull a túl erős szélre, és ez valóban befolyásolja az autójukat, de ez a korábbi években nem volt rájuk jellemző, úgyhogy ez a híres sarka lehet ennek az autónak, ennek a konstrukciónak. Minden esetre az tény, hogy Verstappen egyelőre hozza azt, amit az év elején ígért, hogy minden lehetséges pontot összeszed, és próbál, ameddig csak lehet versenyben maradni, amíg az autó nem áll össze igazán versenyképesség. Eddig ezt megtette.
Versenyben van a két Ferrarival, de ugye a Mercedesektől természetesen távol van.
Igen, de hát az ember azzal főz, amivel tud, amilyen lehetőségei vannak, vagy amilyen eszközei, abból egyelőre Verstappen a legtöbbet hozza ki, hiszen tényleg a harmadik helyen áll összetöbben két ponttal előzi Vettelt. Miközben a Red Bull azért az első három futam képe alapján valahol reálisan tényleg csak a harmadik helyen kéne, hogy legyen. Hogy jönnek még olyan futamok, ami jobban kedvezhet ennek az autónak, ha bár egyelőre nem látom az idei Red Bullban azt az extrát, amit tavaly fölött a második felében utolsó harmadában a mezőny legjobb autójává emelte minden szempontból. csak a motorikus lemaradás miatt nem nyertek több futamot annál, mint amennyi sikerült. Most azt gondolom, hogy a motor rendben van, megbízhatóság tekintetében mindenképp, ami már egy előrelépés, megnézve azt, hogy a Renault továbbra is hol tart, és mennyire vergődik akár a gyári csapat, akár a McLaren. Teljesítményben szerintem a Honda motornak olyan nagy problémái nincsenek még természetesen a Ferrari vagy a Mercedes szintjén, de nincs már akkor a lemaradásuk. Ugyanakkor a Red Bull az autóval egyelőre nem találja, az merre van az előre teljesen, vagy minden szempontból továbbra is nagyon szűk tartományban működik jól ez az autó. Látszik, hogy egy pici szélirányváltozás, kicsi szél erősség növekedés már is befolyásolja ennek az autónak a vezethetőségét, amiből eleve csak Verstappen tud igazán valamit kihozni, hiszen Gasly továbbra is nagyon nagy lemaradásra követi.
A leggyorsabb körért járó pluszpontot azért megszerezte, és a hatodik helyet is, ez számíthat neki pozitívumnak, bár hogyha a legjobb három versenyautóból valaki a hatodik helyen végez, akkor talán ennek még kevésbé tud örülni.
Mindenképp Gasly-nek nagyon nehéz szezonja van, és a Red Bull sem arról híres, hogy sok ad időt valakinek, ha bár azért a Kvyat típusú szezon közbeni pilóta cserére azért nagyon ritkán van precedens, és alapvetően az egy olyan furcsa helyzet volt, ami ritkán fordul elő, hogy meg Verstappennek muszáj volt helyet csinálni, és látjuk is azért, hogy miért. Tehát az a csere nagyon is indokolt volt annak idején. De a Gasly szerintem évközben nem hiszem, hogy kikerül a csapattól, ez az éve mindenképp meg lesz a Red Bullnál. A jó kérdés az, hogy mennyit tud fejlődni, és hogy tudja megtalálni az összhangot ezzel az autóval, a csapattal, egyáltalán az élmezőnyel. Ugye Gasly egyről nem ért el oda, hogy elkezdje piszkálgatni a nagyobb csőrét, amit mondjuk Leclerc most megtett, és amiben Leclerc igazán benne van a sűrűjében. Gasly-nak egyelőre nincsenek semmiféle emlékei, vagy semmiféle tapasztalatai az élmezőnye való csatázásról, mert hogy nem került az élmezőny közelébe se, sokkal inkább a középmezőny elejével kell csatáznia, és ezen kell majd változtatnia, vagy ezt kell valahogy magában összerakni úgy, hogy a szezon második felében legyen egy felfele ívelés, hiszen a Red Bullnál mindig is sokat nyomott alatba az, hogy kinek milyen a formája, milyen formaívet látnak valakinél. Adott esetben Gasly talán még jobban is jár azzal, hogy ennyire rosszul kezdte a szezon, mert minden egyes javulás ehhez képest azt csak előre viheti, miközben ha mondjuk egy viszonylag erős szezon kezdetet produkált volna, de az évad második felére elfogy, vagy ott egy kicsit megakal, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb kerül neki a csapatból 2020-ra, mint hogyha most 2019-ben a hátralévő 18 futamon folyamatosan fejlődik, és valamilyen szinten megközelítik ezt a szezont.
A pilóták versenyében Hamilton átvette a vezetést, 6 egység az előnye Bottasszal szemben. Mire számítasz? Ők kettejük között dőlhet el a világbajnoki cím, Lewis Hamilton abszolút favorit és Bottasnak csak nagyon-nagyon marginális esélye van, vagy visszajöhet a Ferrari, és akkor akár Vettel is.
De bármilyen látunk olyan hétvégét, amikor egyértelműen a Ferrari kicsit erősebbnek, és hogyha nem lett volna a Leclerc motor problémája, akkor egy sima Leclerc győzelem lehetett volna. Sőt, még azt mondom, hogyha a Vettel picit jobban rakja össze az autót, meg saját magát arra a napra, akkor az egy Ferrari 1-2 is lehetett volna. Úgyhogy még ebből a három futamból és a 3-2-es Mercedes győzelemből kiindulni nagyon nehéz, és nagyon merész lenne azt mondani, hogy ez Mercedes világbajnoki cím lesz mindenképp. A nagy kérdés inkább az számomra, hogy a Ferrari mennyi idő alatt, hány futam alatt jut el oda, hogy ezt az autót egy picit jobban kiismer, és többet kihozzon belőle, mert teljesen egyértelmű, hogy ezt az autót nem mindig találják el tökéletesen, a beállításokat tekintve sem, és a bűnhasználatot tekintve sem, mert nagyon ritkán fordul azért elő olyan, hogy egy téli tesztet egyébként domináló csapat utána teljesen leég az első futamon, majd utána dominálja a következőt, amit csak egy technikai hiba miatt veszít el, majd utána egy negyedik futamon megint csak ne találja önmagát. Ez inkább csak az bizonyítja számomra, hogy a Ferrari-nak van egy nagyon erős autója, egy nagyon erős alapja, amit viszont nagyon nehezen tudnak működésre bírni. Picit hasonló a helyzetük, mint a Red Bullnak, azzal a különbséggel, hogy van motorikus erejük, tehát hogy a motor erőben azért a Ferrari számított arra a pluszra, ami megvan ebben az autóban, vagy abban a V6-osban. Ilyen szempontból a Red Bull picit azért lemaradásban van hozzájuk képest, de nagyjából hasonló dolgokkal szenvednek, és ez különösen azért ilyen eklatáns ez a különbség most a Ferrari és a Mercedes között az élen, mert a Mercedes meg szinte mindent jól csinál. Tehát van egy autójuk, amit úgy tűnik, hogy jól kiismertek a tesztek alatt. A teszten ugyan nem mentek jól, de amikor már az éles verseny, az éles bevetés következett, a Mercedes tulajdonképpen mindig mindennel betalál, a beállításaik is jól működnek, a stratégiaik is jó, a box utcai munkáik is tökéletes, és egyelőre nem hibáztak, és ezért tűnik ilyen nagynak ez a különbség most a Ferrari és a Mercedes között, miközben ha egy pici hiba bejön a Mercedesnél bármelyik hétvégén, akkor már is egy kicsit más futamképet, vagy teljesen más futamképet láthatnak.
Ez volt az 1000. Formula 1-es futam, Lewis Hamilton ebből 75-öt nyert meg. Egyébként, hogyha a győzelem per indulás mutatóját nézzük, akkor jobb Michael Schumachernél. Igaz, hogy a képet kicsit befolyásolja az, hogy Schumachernek a Mercedes-es visszatérő évei futamgyőzelem nélkül teltek. Hogyan hasonlítható össze akár a két pilóta karrierje?
egyetlen korszakos pilóták, teljesen egyértelmű, és bármennyi szavazást, akárhány voksolást csinálnak egy adott év végén, vagy bármikor a világ történelemben, a Forma 1-es történelemben ki volt a legjobb versenyző, ki volt a legjobb pilóta, és nem is csak feltétlenül a Forma 1-es érában, akár még a régi Grand Prix-ra nagyjait is vegyük ide, biztos, hogy benne egy Lewis Hamilton, és Michael Schumacher nem csak hogy top 10-ben, de talán top 5-ben is ott lenne mindenkinél. Almát a körtével tipikus esete, más korszakban, más körülmények között, más ellenfelekkel és autókkal, de alapvetően azért nyugodtan mondhatjuk, hogy azt a korszakot, amiben versenyeztek, hogy meghatározták, hogy az egyik sarokpontjai voltak, ez abszolút mindkettőjük igaz.
Következik a folytatás Bakuban. Mit ígér az azeri nagydíj amellett, hogy azért jóval szűkebbek a kanyarok és kisebb a hibázási lehetőség?
Nagyon remélem, hogy egy Ferrari feltámadást már csak a szoros verseny érdekében is, és az előre le nem futott szezon érdekében is, hiszen hogyha a Mercedes a negyedik hétvégén is újabb kettős győzelmet aratna, akkor azért szép lassan elkezd nyílni az óló, ami a pontkülönbség szempontjából már inkább a két futamos különbség fele elkezd tendálni. Amit bármilyen jó autója van valakinek, hogy bármilyen jó autót is csinál évközben, vagy fejleszt, azt már azért sokkal nehezebb behozni. Szóval jobb lenne, ha Ferrari elkezdeni visszakapartogatni azokat a pontokat, amit egyelőre elhullatani látszik. És talán megint csak egy olyan pályára megyünk, ahol a Red Bull a Honda-ra váltás miatt nem lesz akkora hátrány, mint korábban a Renault sírájában. És hogyha a Red Bull eltalálja ezt a pályát, vagy betalál ezen a pályán, ami általában furcsa volt, néha fekszik, néha nem fekszik. Inkább azt mondom, hogy innen másik éve fekszik nekik, a köztes években meg nem. De azért az utcai pályákat nagyon jól tudjuk, hogy a Red Bull általában szereti. Azt a kanyargos középszűkli, meg a sok derékszűk kanyarat tűzett szakaszokat azért általában jól tudják megoldani. Szóval, hogyha a Red Bullnek lesz egy jó autója ezen a hétvégén, akkor motorikusan nem vesznek akkor a hátrányban Bakuban, mint a korábbi években. A Ferrari meg mindenképpen a másfél kilométeres egyenesben tényleg kihasználhatja azt a jobb légellenállásbeli és motorerőbeli teljesítményt, ami náluk megvan. A jó kérdés az, hogy a kanyarokban mi történik. Fel tudják-e venni a versenyt a Mercedes-en, mert ez az év egyelőre erről szól, hogy a Mercedes mindig többet nyer a kanyarokban és a féktávokon, mint amit a Ferrari vissza tud dolgozni az egyenesekben.
Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották.
Célegyenes.
Már a véget ért a Célegyenes. Friss műsorral legközelebb jövő hétfőn este 8:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A társszerkesztő Farkas Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Domonics Andrást hallották.